A kulcs a sörharag az a reveláció, amit én éreztem, amikor először szüretlen és pasztorizálatlan, teljesen egyszerű vidéki lágersört ittam, akkor értettem meg, hogy ja, hogy bocsánat, ez így néz ki a sör, tök egyszerű, és nincs benne sem művészet, se fantázia, se költészet, se luxus, semmi nincs benne, ez a sör, ilyen egyszerű sör, egy egyszerű dolog. És hogy ezt az egyszerű dolgot, ami amúgy olcsóbb is, mint akár a nagyüzemi, ezt veszi el tőlünk a piacnak valamely anomáliája, még például amúgy a kisüzeminél is ritkán lehetett ilyet inni akkor, ugyanis olyan kicsi volt a forgalmuk, hogy muszáj volt pasztorizálni, leszűrni.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, Jankovics Márton a műsorvezetőtársam.
Sziasztok!
A mai vendégünk pedig Bart Dániel, az Arany Folyam, ahogy a Sör életrajza című könyv szerzője.
Sziasztok!
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és hát rögtön egy olyan kérdésre kezdeném, hogy hogy írhat valaki könyvet a sör életrajzáról, aki saját bevallása szerint nem szereti a sört.
Ja, ezt onnan tudod mi, hogy az epilógus ebben kezdődött.
Így van.
Olvasunk.
Na, ezt művelődik. Nem is tudom. Mert hogy ugye ki van fejtve aztán, hogy igazából a sör egy hatalmas téma. Tehát az, hogy szeretni a sört, az egy ilyen... hogy mondjam, ez egy olyan ember mondása, aki nem ismeri a söröket. Tehát természetesen én is bizonyos söröket szeretek, ahogy nyilván te is egyik másikat szereted, aztán egy jó párat meg nem. A sört szeretni, az, hát most ugye a könyvben írtam egy metaforát olyan, mint az embert szeretni. Tehát az emberről is nagyon sokféle van, nyilván te se szereted mindegyik embert. És nem az a cél, hogy, tehát ez nem egy ilyen fanklub, vagy ilyen rajongó izé. Tehát én egy szóval sem mondom ebben, hogy a sör jó, vagy finom, vagy te is igyál sört, vagy. Mert a sör egy jelenség, olyan, mint a világ más jelenségei, pont olyan, mint a bor, stb. Egy olyan ital. De az emberiség sok ezer éve iszik, és ezért gyakorlatilag sok ezer éve az utitársunk a fejlődésben, meg a kulturális változásokban, és ilyen módon tulajdonképpen egy nagyon érdekes lenyomatát adja az emberiség kultúrának fejlődésének, és valahogy én úgy tekintettem, úgy közelítettem meg ezt a témát, hogy minthogyha a sörben, ahogy a korokon át követed a sör változásait, jellegét, amit lehet róla tudni, abban csodálatosan tükröződik az őt megívó embernek a karaktere, és a kulturális egymásra hatások, fejlődések nagyszerűen látszik, hogy mit tudom én, a kereszténység jön, megy, vagy a felvilágosodás, vagy épp a gyarmatosítás, és ezek mind megváltoztatják valamilyen módon a sört, aztán ez a sör visszatükrözi már a megváltozott embert, és így tovább egy ilyen izgalmas dolog, tehát engem sokkal inkább ez érdekelt, és nem az, hogy mondjuk a sörkedvelőknek kedveskedjek, vagy nem tudom. Őszintén szóval eléggé bosszantanak engem a sörkönyvek úgy általában. Kezdődik ott, hogy az általam leggyűlöltebb kifejezés az aranyló nedű. Tehát, hogyha nem tudom, véletlenül ezt leírtátok vala, akkor húzzatok magatok meg egy fekete pontot. Ez olyan, mint a taláros testület, az is, azt mondjuk, az nem a sörre van, de ezek az erőltetett.
És az aranyfolyam az már megengedett?
Az aranyfolyam nyilván, hát nagyon sokáig gondolkoztam, hogy mi legyen a címe, és mindenképp valami olyan grandiózus, globális címet akartam neki adni, ami kicsit így ilyen piacos, tehát úgy értem el is adja, meg azért valahogy megcsillantja azt, hogy itt milyen irányú diskurzus zajlik.
Véletlenül sem a folyékony arany. Tehát arra azért odafigyeltél, hogy ha ezt megfordítjuk, akkor már kicsit közelebb jutunk az aranyló nedűhöz.
Igen, meg érzem én, hogy veszélyesen a szélen táncolok ebből az aranyfolyammal, de nyilván nem is egyedül döntöttem el a címét, hanem a kiadó ebbe segített, és tényleg kellett valami kedves bombasztikus cím, és nekem mondjuk ez az aranyágra egy kicsit rémlik, ami szintén ilyen ősi civilizációkkal, kultúrákkal foglalkozik. Tehát mindenképp ilyen szép nagy átfogó címet akartam neki, amire nem lehet konkrétan kifejteni, hogy miről szól. Ennek a címnek azért a legnagyobb hibája az, hogy rengeteg sörről beszélek, aminek egyáltalán nincs aranyszíne. Tehát tulajdonképpen így azért masszívan megfogtam, egy olyan közhelyre rámarkoltam, amit amúgy kifejezetten utálok, de egy jó cím mindent visz. Tehát az van, hogy a jó cím az tök fontos, ahhoz képest, hogy most az, hogy az mennyire stimmel, az meg már kevésbé érdekes szerintem.
De akkor még mindenképpen majd menjünk rá tényleg a sör, hát ahogy a könyvből is kiderül, nagyon-nagyon sok évezredes életrajzára, mert nagyon izgalmas. De hogy még a saját életrajzodnál maradva, úgy szintén az epilógusba felhozod a sörharag kifejezést, ami egy nagyon fontos hajtóerő volt neked is, amikor életed első hát ilyen...
Főzdefesztjét szervezted.
Például. Vagy hát az egy kisüzemi, minőségi lágersörét megkóstoltad, ahelyett, amit 20 évig hát ilyen nagyüzemiként ismertél, mint a sör, és hirtelen feltárult előtted az, hogy nagyon sokféle minőségű és jellegű sör van. Ez a sörharag, ez elmúlt már azóta, vagy ez megvan, még mindig mozgat valamennyire, vagy most már úgy érzed, hogy ez az elmúlt 10 év azért...
Elmúlt. Abszolút jelentemten. Orvoshoz mennék, köszönöm szépen a kezelést, elmúlt a sörharag, de nagyon hasznos volt, és tulajdonképpen nagyon élvezetes is egy olyan izom, amiről addig nem is tudtam, hogy létezik, tehát egy olyan harag, amit nem éreztem azért, és nem kell most olyan igazi habzószájú haragra gondolni, meg nem is ütöttem meg senkit, meg ilyesmi, hanem inkább egy ilyen mély, hosszantartó, mély morgás, ami azt mondja, hogy tenned kell valamit, és elég erős vagy hozzá, hogy megted, és egyszerűen gyalogoljál bele az establishmentbe, és ne érdekel, ha egyesek mondjuk csúnyán néznek rád, vagy mást szeretnének, vagy elveszik, vagy nem tudom, az egzisztenciád esetleg kétségessé válik, vagy ilyesmi, hogy ezek mind nem annyira fontosak, hiszen igazad van, menj előre, trappolj át a susnyáson. Tehát, hogy ez volt a sörharag.
De hogy igazából ennek a sörharagnak majd nagyon sok más élelmiszernél is megvolt a mai megfelelő, hiszen ugyanezen a folyamaton ment át itthon a gondolom azok, akik először találkoztak jó minőségű cukrás süteményekkel, és
rájöttek, a...
és vagy a bortern, stb. Minden.
Ez pont valószínűleg, de és azért is használom ezt a szót, mert én sem tudom, hogy ennek van-e létjogosultsága, de úgy érzem, hogy kenyérharag például nincs. Tehát, hogy akkor van kenyérharag, ha nincs kenyér és éhes vagy, akkor persze nagy harag van. De azért, hogy vacak a kenyér, és először eszel egy rendes kovászos kenyeret, akkor nem haragszol, hanem örülsz. Vagy nem tudom, akkor de jó, ilyen is van, nem tudom, egy csomó mindennel így van. És viszont a sörrel tényleg volt egy olyan, hogy azért én jó sok sört megittam, mire életem első normális söréhez eljutottam, és gyakorlatilag az a sok megivott középvacak, vagy nagyon vacak sör, amit megittam, azt, mintha hirtelen egyszerre éreztem volna, és halálosan bosszantott, olyan, mint egy igazi rossz buli után, hogy ezt most miért kellett? Miért kellett nekem oda mennem? Miért kellett ezt a rengeteg sört meginnom, amikor van jobb sör, igazi sör, stb. Tehát ez egy bosszúság, önvád, másnaposság, harag keveréke, és így hirtelen felértékelődik a sör ebben a haragban, tehát hogy olyan, mint hogyha nem csak egy ilyen, mit tudom, szórakoztatóipari, vagy egy FMCG termék, amiből most egy vacakot kaptál, most meg megtáltad a jót, hanem gyakorlatilag egy ősi kapcsolatnak az elvágása. Tehát tulajdonképpen, hogyha jó sört iszol, jó helyen, jó pillanatban, és tudod, hogy mit csinálsz, és tudod, hogy honnan jön a sör, meg talán nem is tudom, nem is kell érteni hozzá. Tehát mindegy, hogyha helyeden vagy, és az odavaló sört fogyasztod, akkor létrejön egy nagyon ősi kapcsolat, amiről a könyvben sokat írok, tehát az gyakorlatilag a földhöz, a termékenységhez és az újjászületéshez fűződő kapcsolat. Ez a kapcsolat, ez egyfajta spirituális kapcsolat a létezéshez. Ez, amit maximálisan ugye kisollóval elvagdostak a 20. században a világméretű élelmiszeripari koncernek, akik ugye nem bízták, tehát hogy nem bíznak ilyen... Tehát ott marketingosztály van, és a marketingosztály pontosan tudja, hogy akarja eladni, foci, haverok, fanta, nem tudom, bármi mindent ki lehet találni. Ebben nem fér bele ez a fajta ősi kapcsolat.
Igen, de akkor ilyen szempontból, mert ugye aztán visszamész egészen a régi időkben, nekem például teljesen meglepő dolgok voltak már a könyv legelején is azzal, hogy például én nem tudtam, lehet, hogy ez az én természettudományos műveltségem fekete lyuka, de hogy az űrben alkoholködök vannak, jó, galaktikus alkoholködök, ez nekem teljesen új információ.
Ráadásul ilyen nem is tudom mennyi, 10 fényévnyi alkoholköd, tehát mondjuk elképesztő méretű, tehát mondjuk sok-sok életöltőt, nem, sok-sok emberöltőt úszhatnál alkoholba, nem mintha ez egy jó élmény lenne. De...
Igen, ez azért nem hangzik.
Benne oxigén nélkül az alkohol, az elég veszélyes, tehát vannak. Na mindegy, igen, hát az alkohol, ugye én is, bevallom, én sem tudtam, mielőtt megírtam ezt a könyvet, hanem elkezdtem kutatni a témában, és mindig láttam valami jelenséget, és akkor elkezdtem mindig visszamenni, hogy mi volt azelőtt, mi volt az oka, hogy föl, stb. És tényleg eljutottam végül ugye még a, nem is tudom, a föld születés.
Ősrobbanás.
Hát kb. Az ősrobbanás. Igen, ez kb. Amúgy szerintem egy magára valamit adó alapos szerző az bármilyen mindig témából eljut az ősrobbanásig.
Na, de itt viszont tényleg lehetett is. Itt viszont tényleg...
Így van. Tehát az alkohol az egy egyszerű, viszonylag egyszerű molekula, ami nem kötődik az emberhez, a kultúrához, de még a földhöz se kötődik, hanem egyike az univerzum legalapvetőbb alkotó elemeinek.
Viszont az is egy érdekes információ, hogy a nagyüzemi sörfőzés az űrben már viszont nincs, vagy sörtermelés, de a sumeroknál ezzel ellentétben már tulajdonképpen azt állította is, hogy igen, ott már volt. Tehát a sumerok nem a sört találták fel, mint olyat, hanem a nagyüzemi sörtermelést.
Tulajdonképpen az ipari méretű sörtermelést, ami nyilván nem értünk semmi olyasmit, amit az ipari forradalomban találtak fel elektronika, gőzgépek. De mindegy, a lényeg, hogy igen, ugyanis a nagyüzemi sörtermelés, de bocsánat, zavar, hogy ezt a szót használom, inkább mondjuk az ipari méretű, vagy nagyszabású sörtermelés.
Azt hiszem, az a könyvben egyértelmű... is igen, ezt használod, én hoztam be rosszul igen, a nagyüzemit.
Tehát a nagyszabású sörtermelés az egyértelmű következmény a nagyszabású mezőgazdaságnak, hiszen az termel annyi árpát és más alapanyagot, amiből aztán sört kell készíteni, ugye? És ez együtt jár a nagyszabású társadalommal, tehát tulajdonképpen a sumérek mindenből kitalálták azt, hogy kell mondjuk sok tízezer embert eltartani. Ők alkották az első komoly városokat, az öt kisebb csoportokban éltek az emberek, nem műveltek akkor a földeket, nem volt annyi termés, hogy például, teszem hozzá, hogy például ne tudták volna fejbe tartani a mennyiséget, ugye? A sumereknek kezdett az, hogy annyi volt a termés, hogy nem volt ott egy csávó, aki emlékszik, hogy honnan mennyi jött, nem, fel kellett találni az írást, pont ezért, hogy listázhassák, hogy mi van a kamrában. Tulajdonképpen felteszem, a kamra a ziggurat-ba volt a város közepén, ami egy gigantikus ugye piramis. Igen, tehát, hogy ők mindenféle nagyszabású dolgot kitaláltak egy hierarchizált társadalom számára, úgyhogy valóban ők voltak az elsők ebben.
Ha például azt a sört, amit a sumérok itt isznak, ezt valaki valami csoda folytán elő tudná állítani, ez mennyi, miben különbözne a már általunk ismert söröktől, a mai ma kapható söröktől?
Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, és amúgy viszonylag jól fel is van dolgozva. Vannak szerencsés amerikai régészek, experimentális régészek, akik sörfőzőkkel összefogva valóban megfőznek ilyen kvázi, viszonylag egy intelligens találgatás, hogy milyen is lehetett az a sör. Hát alapvetően például egy ilyen amfóraszerű dologban érkezik, egy agyakkorsóban érkezik, tehát nincsen például üvegpohár, hordó, ezek mind nincsenek, tehát a sör agyakkorsóban érik, konkrétan annyira, hogy az agyakkorsó tartalmazza az élesztő kultúrát, hiszen nem ismerték az élesztőt, külön belerakják, egyszerűen megfelelő korsóba rakták, és mivel rengeteg száraz anyag volt benne, tehát ugye alapvetően papírból, ami egy sülcipó, fűszeres sülcipó, azt összetörögették, és azt felöntötték vízzel, és megerjesztették, ugye az agyag korsóban lévő élesztő segítségével. Ezért gyakorlatilag egy ilyen nedves, és aztán megszikkadt kenyérdarabokból álló kéreg lehetett a tetején. Láttam az arcodon ezt a kis rebbenést. Ilyen kéreg lehetett a tetején, amit egy szívószállal át kellett döfni ahhoz, hogy megígye. Tehát nem habja volt, hanem kérge volt. Nem töltötték ki ebből a korsóval, amennyire tudjuk, hanem körbeülték a korsót, és mindenki bedugta a maga szívószálát. Ami a szegényeknél egyszerű szalmaszál volt, a gazdagok pedig nem is tudom, lapis lazuli, meg mindenféle gyönyörű anyagból készítettek maguknak szívószálat. Úgyhogy nem volt, tehát minden sörözés egy közösségi élmény volt, és sokan egyszerre bedugták a szívószálat ebbe a sok-sok literes korsóba, és így szívták ki.
Igen, de hát ezekben hiába keresnénk malátát, vagy komlót, vagy bármit, ami
maláta volt benne.
Maláta volt?
Komlót hiába keresnénk, azt jól gondolod. Maláta azonban volt benne, illetve hát az van, hogy maga a sumer korszakról nehéz úgy beszélni, mint egy pontról, hiszen legalább egy 3000 éves korszak, és tök sokat fejlődött az elejétől a végéig, és egy idő után már a malátázást nagyon is jól tudták csinálni a sumérek. Tehát ez a kenyérdarab tördelős, ez a korai világ.
Ez az old school.
Az old school sumér, igen. És aztán, de később rémlik, hogy talán vegyítették ezt a kenyérdarab tördelést, meg a malátát, meg is. De most az van, hogy Isten igazából ez ilyen sokatszori nem tudás, ami szól belőle, mert nem az, tehát egyrészt én nem olvastam, és nem tudok erről mindent, csak igyekeztem tájékozott lenni. Másodszor, akik ezt valaha leírták, mert olvasták a sumér szöveget, azok se tudják, mert annyira bonyolult, hogy nem lehet tudni, hogy a sumér szavak pont meg van fejtve a sumér írás, hogy hajszál pontosan mit jelentenek, meg mit is értenek alatta, meg hogy egy csomó dologról egyszerűen nincs beszámolva, mert azok annyira evidensek voltak. Tehát, hogy te sem számolnál be arról, hogy mentem, és közben lélegeztem, mert amúgy volt levegő a körülöttem, és ezért nem haltam meg. Tehát ilyenek nincsenek a mai irodalomban, mert annyira evidens, hogy van, na mindegy. Szóval ugyanígy a sumérek egy csomó minden nem írnak le, mert nekik evidens, nekünk viszont ott egy lyuk. Tehát, hogy nem tudjuk. Sok minden nem
viszont
tudjuk.
Akkor lépjünk egy picit előrébb az idővonalon, ami mondjuk az ókori görögök rómaiakhoz, ami azért is érdekes, mert ugye említetted ezt hogy a modern sörgyárak hogyan profanizálták, vagy rántották le a hétköznapiságba teljesen ezt az amúgy eredendően spirituális italt, de hogy ez nem most kezdődött ez a fajta szemlélet, hanem ahogy te is írsz róla, hogy az alapvetően borközpontúvá vált görög és római elitista magaslatokról lenézve a sör az egy ilyen barbár ital volt, ami elaljasít.
Igen, abszolút. Tehát ezt a beidegződést nem tudom megdönteni, hogy a rómaiak bizony nem lenézték a sört, a görögök is lenézték a sört, noha ugye a görögök is sörözéssel kezdtek. Tehát ugye azt azért tudni kell, hogy mindennek a bor az egy ifjabb dolog, és mindennek a mélyén a sörrel indult a görögök kulturális élete is, méghozzá mézsörrel, ugye ezt aztán már nektárnak hívják, azt hiszem, amit az istenek is isznak, igen. És a görögök később is használtak nektár, de csak ilyen nagyon külön különleges vallási alkalom, akkor na mindegy. A lényeg az, hogy a bor az sokkal alkalmasabb a görög élethez, sokkal jobban passzol, mint a sör, ugye, és ezért is vetették meg. Ez egy identitás kérdés, ez nem annyira spirituális profán ellentét, hanem inkább egy identitásbeli kérdés volt a görögöknek ez a bor. A görögök ugye azért sokat utaztak, jól ismerték, kommunikáltak, tehát pontosan tudták, milyen a perzsa birodalom, pláne, hogy perzsek eljöttek amúgy meg bemutatkozni hozzá, de tudták, milyenek a perzsák, az egyiptomiak, a babiloniak, ezt mind tudták, és nem szerették. Tehát a görögnek végtelenül szeves volt a milliónyi rabszolga tömegek, hangyaként építik a piramisokat, zikkurátokat, stb. A görög ember pont az ellentéte volt, tehát hogy egyedül volt, tehát hogy mondjam, egy szabad ember volt, maga termelte meg, ami kellett, nem kellett, neki sok elvei voltak, és gyűlölte a rabszolgasságot. Ugye a bor pontosan így megtermelhető ezeken a szikár, vagy ilyen szikár hegyoldalakon, nem tudom, van, nem 500 négyzetméter borod, akkor abból már, vagy szőlőd akarom mondani, és abból már valami emberi értelmezhető bort lehet kihozni. Nyilván 500 négyzetméter árpával, hát az hozzá is érdemes kezdeni, mert az egész egy sokkal nagyobb mérvű dolog. Úgyhogy ez az ő világukhoz nagyon is illett, és azt látták, hogy a sok nyomorult körülöttük, az viszont issza ezt a undorító lötyöt, ami amúgy a görögök szerint elnőiesít.
Mármint a sör?
Már a sör, igen, igen, igen. És ez annak a következmény, hogy ezek mind rabszolgák, ezek írástudatlanok, ezek senkik, ezek nem szabadok, ezek gürcölnek egész nap, és ennek eredményeképp ezt a lenézendő, borzalmas lötyöt.
Tehát ezek nagyon hamar bekerült az ilyen identitás politikába. Abszolút. A sör, meg a bor, meg az alkohol, hogy általában.
Hogyne. És tulajdonképpen régen, tehát hogy mondjam, ez mindig is ott volt. Tehát olyan, hogy ugye minél inkább az írástudás, tehát az írásbeliségnél, minél távolabb megyünk vissza a múltba, annál többféle módon készítettek sört. Tehát, hogy ezermillióféle növényt alkalmaztak, eljárásokat, fűszerezést, szertartásokat, stb., amik már egy idő után, hogy mondjam, kis régiókon keresztül sem közlekedtek egymással. Tehát, hogyha mondjuk te Tupinamba vagy, és valahogy a nagyanyád megcsinálja azt a manióka sört a megfelelő szertartások elvégzésének keretében, és azt te megkóstolod, akkor újra tudod, hogy Tupinamba vagy. Tehát úgy mondom, hogy nincs is esélyed azt megkóstolni, de hogyha nem Tupinamba vagy, hanem a szomszéd indiántól, akkor valószínűleg undorítónak fogod találni, vagy mérgezőnek, vagy nem is tudom. Tehát, hogy igen, a sör identitás képző része az egy nagyon ősi dolog.
És ha már itt tartunk, akkor van a könyvben egy, megpróbálod definiálni a sört, mint olyat. Ami igazából nem egy könnyű kérdés, és te inkább egy ilyen negatív definíciót adsz neki.
Igen, tehát ez hogy hangzik pontosan? Megpróbálom körülhatárolni. Gyakorlatilag nem sör az, ami szőlőből erjed, tehát hiszen az bor, meg akár mondjuk más gyümölcsből, tehát eper, meg nem tudom, az mind nem sör, és nem, másik oldal pedig nem sör az, amit aztán lepárolnak, az ugyanis párlat, legyen az bármiből. Úgyhogy ennyi, és a kettő közt minden sör.
Ami alkohol tartalmú, és vagy erjed.
Hát igen, erjed itt, nyilván a víz az nem sör, nem is tudom mi az, ami még nem sör, de tehát a víz az nem sör, de ezen kívül...
A Coca-Cola sem sör.
Jó, de az régen nem volt. De attól még most már van, igen. Jó, tehát nyilván az alkvant és cukrosörítőtalak nem sörök, igen. De hogy ami organikus, ugye, de a Coca-Cola nem is erjedt ital. Tehát hogy mondjuk tehát minden erjedt ital, az fontos az erjed, és igen. Ezt amúgy nem írtam bele most, hogy mondod, ez egy hiány. Mert látod, én is az voltam, hogy annyira egyértelmű, hogy mire gondolok, tudod, és így nem írtam bele, de valóban minden erjedt ital, ami nem bor és nem párlat, az sör.
És itt az adás előtt a Marcival még az is szóba került, hogy ezt a nem feszegeti-e a gyümölcsel ízesített, mondjuk megysörök, vagy megyessörök, ezek nem feszegetik-e ezeket a kategóriákat. Aztán rájöttünk a megoldásra, de nem biztos, hogy ez mindenkinek egyértelmű.
Hát őszintén szóval nem tudok erre mit mondani. Tehát, de hát, mondjátok a megoldást.
Hát hogy itt ezek, nem, tehát ezekben csak ugyanúgy megvannak a sörök, tehát ezek is sörök alapvetően, van, csak ízesítették.
Ízesített sörök, igen. Tehát igen. A lényege, az alja ennek is egy sör, csak egy jó nagy adag gyümölcslé van benne, vagy gyümölcsszirup, vagy ilyesmi.
Visszatérve egy picit most a történelmi távlatokból a Magyarországra és a magyar sörtörténetre, mert ugye erről is szó kerül az a könyv epilógusában, ahol azt annyira nem közismert, szerintem nem közismert információt is behozott, hogy a Trianont, ezt nyilván nem sörtörténeti szempontból szoktuk értékelni elsősorban, vagy nem ilyen szempontból tartjuk tragédiájának, de hogy igazából ilyen szempontból is lehet annak tekinteni, mert hogy halálos döfést adott az, akkor még virágzó magyar sör kultúrának, sörgyártásnak?
Igen, lehet ezt mondani abszolút, hiszen ugye akkor még a felvidék ide tartozott, és ugye a felvidék az a mai napig egy nagy központja a sörfőzésnek, ugye hagyományosan is, ráadásul ott voltak a büszke szász városok, meg a büszke magyar városok, szóval azon, hogy felvidéken rengeteg sörfőzde volt már akkor is, de leginkább rengeteg sörívó város, ami Magyarországon meg elég kevés volt, tehát ugye kb. A kőbányai sörvilág volt, meg talán Sopron, ami Sopron ugye határeset végül épp hogy ide tartozott. Úgyhogy kb. Ez a két sörközpont volt a maradék Magyarországon, ami hát édes kevés volt. Viszont cserébe az összes borit maradt, vagy hát a 99%-a, óriási túltermelés volt borba, pláne, hogy ezek a velünk éppen nem túl barátságosan gondoló kisantant körülöttünk, ők nem voltak hajlandók bort venni tőlünk, úgyhogy sehova se tudtuk eladni a bort, úgyhogy iszonyatosan sok bor volt itthon, és nagyon kevés sör. A sör egy luxus termékké változott, a bor pedig egy olcsó dolog, ami mindenki bort ivott. Ugye ez amúgy egyiknek se tett jó. Tehát, hogy ez felbor, gyakorlatilag összedőlt egy piac, de a bor is összedőlt emiatt. Tehát, hogy minden összedőlt, úgyhogy valószínűleg ugye az ivás se volt egy könnyű, a jó, az intelligens ivás se volt egy könnyű dolog a két világháború közt, és gyakorlatilag attól fogva próbálja a maradék magyar ipar behozni azt az óriás lyukat, amit Trianon ütött a magyar sörtermelésbe, amiben aztán a kádári konszolidáció fog igazán keményen beleállni, amikor ugye Kádár azt gondolta, hogy ahhoz, hogy megbocsássák neki az 56-ot, nem tudom pontosan ezt majd a történészek elmagyarázzák, három dolgot minden magyar embernek kell biztosítani, a Trabantot, a Virslit, a Balatoni nyaralót és a sört, ez már négy dolog, mindegy, és akkor ennek keretében elkezdtek sörgyárakat építeni. És tényleg nagyon hosszan dolgoztak évtizedeken azon, hogy minden magyarnak jusson sör, és ez amúgy a rendszerváltás környékére sikerült, tehát emlékszem, hogy 80-as évek végén, amikor én még nem ittam sör, de már mit tudom, a szüleim leküldtek a boltba, Balatonon még volt ilyen, hogy sörhiány, hogy üres kezelt értem.
Ez évtizedeken keresztül volt, igen. Tehát ez így folyamatosan az újságcikkekben is minden, hogy igen. Akkor most lesz sör, vagy nem lesz sör, ez folyamatosan igen. Minden nyáron téma volt. Igen. Hogy...
De ez elképesztő, hogy ez ma már annyira furának hangzik, hogy nincsen sör, de amúgy visszajöhet még.
Igen, bármi visszajöhet, de hát igen.
Már jön is.
Igen.
A bármi, tehát az már itt van a nyakunkon, úgyhogy...
Jó, nem biztos, hogy sörhiány lesz ebből, de hogy az viszont, igen, tehát arra mindannyian, vagy akik emlékszünk a kőbányai sörre, és aztán a rendszerváltás környékén, de már előtte is azért néha már lehetett, felfeltűnedeztek a különböző nagyobb nyugati sörmárkák is az ABC-k polcain, és aztán ugye pont amikor mondott, hogy pont amikor a magyar sörgyerek elérték a megfelelő kapacitást, akkor jött a rendszerváltás, és akkor utána mi történt a magyar sörpiaccal?
Hát ugye privatizálták a nagy sörfőzdéket, ugye a Sopron, Kőbánya és Martfű, a Borsodi, ez a három volt már akkor, illetve nem is tudom, hogy ez, hogy minden a lényeg, hogy ez ebbe a három irányba ment szét a magyar sörtermelés, és ezek a nagy üzemek aztán pár év alatt tulajdonképpen visszaudították a saját piacukat, és aztán ugye egyfajta kapitalista logika által vezérelve elkezdték keresni, hogy hol lehet még sört eladni, és megtalálták azokat a helyeket, ahol addig a magyar kisüzemi sörfőzdék, amikből a rendszerváltás után több száz nyílt hirtelen, hogy azokat a helyeket megtalálták, amiket eddig ők láttak el. És
ezek kis kocsmák.
Igen, ez gyakorlatilag a kiskocsma, egyszerű kiskocsmák, milliói vidéken, stb. Falusi kocsmák, italboltok, nem tudom, meg persze gyönyörű birgárdenek is adott esetben. És akkor ott volt az a probléma, hogy ezek a kisüzemiek, akik azelőtt pár éve kezdték a szakmát, és nem voltak igazán, hogy mondjam, beavatva a sörvilágába, csak egy-két receptet toltak le egy géppel. Ugye ezek nem tudtak olyan pluszt igazából hozzáadni a sörhöz, ami miatt az ő vendégkörük ragaszkodott volna az ő sörükhöz, ami miatt aztán a vendéglátós ragaszkodott volna hozzájuk, hanem ez egyszerűen pénzkérdésé fordult le, a vendéglátósnak fel lett ajánlva egy nagyobb fajta összeg, akár KP-ban, akár nem tudom, marketinganyagban, stb. És igazából nem volt érve a vendéglátósnak, hogy miért is ne menjek át egy nekem jobban jövedelmező sörforrásra. Ez egy nagyon szomorú dolog, de így volt, és hát ennek kapcsán ugye ebből a 300 valahány sörfőzdéből, ami 93 táján nyílt Magyarországon, ugye 2010-re, mire én megláttam ezt az egészet, addigra maradt, vagy nem tudom, 35 vagy ilyesmi, tehát meglett, tehát a 9/10-e bezárt. Aminek persze nem csak az volt az oka, hogy nagy üzem elvette a piacot, ugye professzionális módszerekkel, nagyobb tőkerővel, stb., hanem ezer más dolog, az adózás, a jövedéki törvény, az, hogy a szakértelem hiánya tulajdonképpen, szóval egy
Igen, mert ahogy írod is, hogy azért a kisüzemi ma ugye van egy olyan opozíció, hogy a kisüzemi a minőség, ami kreatív, hát ami igen. Törekszik, de ez ebben az esetben Magyarországon nem ezt
nem
jelentette.
Volt így. Tehát a kisüzem az eredetileg, amikor én szembesültem ezzel, az semmi ott nem jelentett. Igazából ugye tárgyilagosan nézve csak annyit jelentett, hogy egy kicsi üzem. Valójában meg az emberek azt értettek rajta, hogy ilyen olcsó alkoholista ellátósör. És ezért is volt
ami nem különbözött nagy mértékben a
ugyanaz,
nagy üzemi sörtől.
Ugyanaz a láger, csak vacakabb. Ez volt és olcsóbb. Ez volt a közbenyomás erről a dologról. És ezért is éreztem szükségét annak, amikor ugye ezt az egész főzdefesztet meg ilyesmit elindítottuk, hogy találjunk erre egy új nevet, és ezért is történt az, hogy a craft beer-t lefordítottam magyarra kézműves sörnek, és hát milyen gyönyörű a világ, ezek a fogalmak, ugye, hogy jönnek-mennek, és akkor egy idő után kézműves sör szín alatt, vagy kézműves sör jelszó alatt is olyan mocskokat sikerült piacra dobni, hogy egy idő után egy újabb generációnak, ami két évvel később jött, kb. Vagy három, már kínos volt a kézműves sör szó is, és elkezdtek új szavakat kitalálni, mint a craft sör, amit ugye a Maglódi úti négy sörfőzde használt, a saját fesztiválokra azóta is használnak. Aztán visszatért a kisüzemi, ami ekkor már most megpróbáljuk azt, hogy újra jót jelentsen. Én általában szövegekben az új hullámos sör kifejezést használom, ami lehet, hogy furán hangzik, de éppen ezért nem, tehát hogy ebben nagyon nehéz lenne eladni sört, sem még sörre nincs rá, vagy új hullámos sör, ezért aztán senki nem is fogja lerángatni egyfajta gyengébb termékkel, tehát ez a szó még működik.
Hát ez mégis az új, a cukrászdáknál használják az új hullámost egyébként a sorokra, úgyhogy végül is.
Igen. De akkor ez a mondjuk a rendszerváltástól mondjuk eddig a 2010 körülig eltelt évtizedekbe, tehát hogy nekem kicsit az a benyomásom, hogy ez a kézműves sör reneszánsz, ez tényleg ilyen robbanásszerűen, mert pár év leforgása alatt lett hihetetlenül népszerű. Ez hol érlelődött meg így a társadalomba, vagy a kultúrába szerinted, ha közben egy ilyen nagyon rossz emlék sikereket jelentett ez az egész, és igazából mindenki el volt, amikor beült a haverokkal a nagy
alapsörökkel. Ez a kulcs a sörharag. A kulcs a sörharag az a reveláció, amit én éreztem, amikor először szüretlen és pasztorizálatlan, teljesen egyszerű vidéki lágersört ittam, akkor értettem meg, hogy hogy bocsánat, ez így néz ki a sör, tök egyszerű, és nincs benne sem művészet, se fantázia, se költészet, se luxus, semmi nincs benne, ez a sör, ilyen egyszerű sör, ilyen egyszerű dolog. És hogy ezt az egyszerű dolgot, ami amúgy olcsóbb is, mint akár a nagy üzem, ezt veszi el tőlünk a piacnak valamely anomáliája, még például amúgy a kis üzeminél is ritkán lehetett ilyet inni akkor, ugyanis olyan kicsi volt a forgalmuk, hogy muszáj volt pasztorizálni, leszűrni. Tehát ugye ugyanebben a napon, amikor nekem ez a reveláció volt, tehát tőlem 55 kilométerre egy üveges, pont ugyanilyen sört megittem, neked nem lett volna az a reveláció, de én ugyanis a tankból kaptam pasztorizálatlan és szüretlen. Na, ez volt a fő koncepció az első főzdefesztnek, mivel se ipákat, se blondokat, se nem tudom, apátsági dubbeleket nem tudtunk hozni, hiszen éneket senki nem termelt Magyarországon. Ezért egy dolgot akartam átvinni, hogy milyen a pasztorizálatlan, szüretlen, egyszerű lágersör, és ez amúgy tök ismerős a gyengébb sörökből, de mégis egy ilyen óriás reveláció, és szerintem ezt 10 000-ek kapták meg aznap ezt a revelációt, és ők vitték tovább a hírét. Azért volt ez ilyen hirtelen, mert szerintem egy jól elhelyezett ilyen reveláció bombát sikerült ott lelogisztikáznom. Tehát igazából ez nem volt egyszerű. Tehát, hogyha meghívod a sörfőzőket, ők ebben nem bíztak, hogy itt bármi lesz. Tehát egy olyan demoralizált iparág volt, ami 10 éve egyetlen egy jó bulit nem látott, és azt gondolta, hogy őt senki se szereti, és mindenki csak lenézi, hogy ide sem maguktól nem akartak igazán jó ilyen, nem tudták, hogy ez egy érték. Tehát én nekem konkrétan szkandaroznom kellett velük, hogy nem érdekel, biztos, hogy el fogod adni, én ígérem, hogy el fogod adni, hogy szűrd már le és pasztorizáld, mert ha azt aznap nem adja el, vagy 2 nappal később, akkor neki az pénzkidobás. Tehát rá kellett vennem egy kockázatvállalásra, hogy igen, azért hozza ki így, én ígérem, hogy eladom. Egy óra alatt adtam el az összes sört.
De erre még te se számítottál.
Nem, hát nem lehetett ezt tudni, én azért soha egy fesztivált se rendeztem, tehát fogalmam nem volt, de nyilván hát úgy nem számítottam, hogy nem lehettem benne biztos, hogy ez lesz, de amúgy pont erre számítottam. Tehát arra számítottam, hogy én egy kurva nagy dolgot találtam, és amikor elhívom az embereket, ők is ugyanezt megtalálják, akkor ők is ugyanolyan lelkesek lesznek, mint én, és ez történt. Az más kérdés tényleg, hogy rengetegen voltak, és hajlandók voltak órákig sorban állni, és ugye mondom, ami sört kihoztak, ilyen 3-4 hordós sört, ma már nevetséges. Te eljöttek 3 napra 3 hordós sörre, tehát arra számítottak, hogy ez olyasmi lesz, mint az Omék. Megvan az Omék a BMW-n. Minek is a rövidítése. Ez egy élelmiszeripari kiállítás, de ez az established, ilyen állami, az Agrár Marketing Centrum, meg a nem tudom micsoda, kihozza az ilyen molinókat, meg akkor ott vannak mindenféle ilyen zakós képviselői.
Prospektusok is vannak,
gondolom. Prospektus is van, meg minden loszar, és akkor ott jönnek nagyon okos emberek, meg nyilván a köztársasági elnök is kilátogat a feleségével, elképesztően izgalmas jelenség, és itt mindig eladtak 3 nap alatt legalább 2 hordósör. Na és most is erre számítottak. És azt egy óra alatt adták el az összes sört, vagy másfél, amit kihoztak, úgyhogy elképesztő téboly volt, azonnal telefonálás, furgonok jönnek, mennek, Kecskemét, Budapest, Debrecen, és a vasárnap estére gyakorlatilag kiittuk Pest megye összes sörtankját, meg az ország fél sörkészletét, már a kisüzemi részét. Úgyhogy az hatalmas reveláció volt mindenkinek ilyen.
De most már ugye azt látjuk, hogyha ugrunk 10 évet körülbelül, hogy ez akkora reveláció volt, és aztán akkora trend lett belőle, hogy nem csak újabb és újabb ilyen kisüzemi, vagy kézműves, vagy új hullámos, vagy akárhogy akarjuk hívni ugye ezeket a folyamatosan kiüresedő fogalmakat, hogy hanem a nagyüzemi sörgyárak is rátaláltak erre az életérzésre, és ma már nem tudunk belépni ugye egy boltba, hogy ne találkoznánk ennek a lecsapódásaival. Ez amúgy te hogy látod, hogy érinti ezt a kisüzemi sörfőző társadalmat? Tehát ez inkább egy frusztráló jelenség, vagy az, amikor annyira sikeres,
egymást erősíti.
Sokan frusztrációval fogadták ezt a dolgot, de szerintem egyáltalán nem. Szerintem ez egy nagyszerű fejlemény. Én igazából itt mértem le, hogy beérett a munkám, és nem volt hiába az erőfeszítés. Ugye a nagy üzem egy szigorú üzleti alapon működő vállalat, tehát amíg 5000 embert érdekel a craft beer, addig észre se veszik. Ha 25 000-et érdekel, akkor észreveszik. 150 ezer fölött, vagy nem tudom, most csak úgy mondok számokat, 200 ezer fölött ők is beszállnak, hiszen akkor látják, hogy van ott egy piac, van mire lőni, van egy olyan jól beazonosítható közönség, aki meg fogja venni 100 ezer drágába, vagy 200 ezer drágába azt a sört, amire az van, hogy IPA. Ugyanis mi az Isten az az IPA 10 éve, senki nem tudta, vagy 20 éve, és most a nagy üzem is beszállt abba, hogy elmagyarázza, mi az IPA, és akkor itt jön a kis üzemnek jó, amikor te új sörfőzdeként csinálsz egy IPA-t, akkor nem kell az elejétől kezdve elkezdened magyarázni, mi az Isten az az IPA, hanem tudja már az bárki, aki beugrik hozzád, IPA? Tudom, mert olvastam, nem tudom, mert volt tévében, érted? Egy akkora marketing ágyút irányítottak rá az IPA szóra, amit a kis üzem soha nem, az összes összefogva nincs annyi pénze, hogy ilyen marketing ágyukat megfinanszírozzon. Magyarul az ismeretterjesztés és a kategóriák tágítása, tehát ma már egy csomó ember, aki az elején még azt gondolta, hogy aki a sört kóstolgatja, az buzi, ennyi, röviden, tehát nagyon sokan ezt gondolják. Tehát a sört ne kóstod, igyál, ha kóstod, buzi vagy. Tehát tényleg, ez egy nagyon jól körülhatárolható hozzáállás volt. Az elején kommentekben is, stb. Az én munkámra.
Igen, azért azt említsük meg, mert azt viszont a hallgatók valószínűleg nem mindenki tudja, hogy te nem csak így a utcáról szédelektél be, hogy csinálj egy fesztivált, hanem hogy te foglalkoztál, tehát egy sörrel foglalkozó blogot.
Így van, a Folyékony Kenyér blogot írtam, és így is találkoztam ezzel az első jó sörrel. Tehát én tulajdonképpen egy szponzorblogot írtam, amit a Heineken fizetett, a Heineken adta a fizetésemet, és ugye pont ez volt a feladat, hogy a magyar sört, vagy a magyarok fejében a sört helyezzem el a gasztronómiában, hogy kiragadjuk abból az olcsó kocsmai, nem tudom, nem, milyen szépen próbálom fogalmazni, ilyen olcsó kocsmai világból, amiben a sör beszorult tulajdonképpen, és már akadályozta a jobb sörök eladását. Tehát itt konkrétan a Gösszer volt fölírva a blogom tetére, és úgy gondolták, hogy a Gösszer az egy minőségi osztrák sör, és azért nem tudjuk eladni, mert itt a sör az mindenkinek ilyen olyan vacak, ilyen kőbányai, meg nem tudom, tehát ilyen olcsó gettóba lett beszorítva a sör, na, és az volt az én feladatom, hogy kis kanállal szedegessem ki a sört ebből a gettóban, és írjak össze egy sörgasztronómiát, fedezzem fel a sörvilágát, mutassam be, hogy kecsen, stb. És én ezt csináltam mindig is tulajdonképpen, még akkor is, amikor 2013-14 környékén a Heineken, mivel megcsináltam közben a magyar kisüzemi sörforradalmat, úgy érezték, hogy ez nem volt benne a dealben, ezért túlment a sztori, ezért megszakították a szponzorációmat, de én nem jöttem zavarba, csináltam tovább azt a feladatot, amit tulajdonképpen tőlük kaptam, és ezért is tulajdonképpen bennem egy mély mosolyra derültem, amikor megcsináltak az első IPA-jukat, mert tulajdonképpen engem bíztak meg azzal, hogy felnyissam ezt a dolgot, és végül is most ők fognak pénzt keresni. Tehát, hogy nem volt hülyeség, még akkor is, hogyha a közepén egy pár évig nem voltak hajlandók szóba állni velem. Uh-huh. Tehát ugye az orvosra is néha haragos az ember, amikor piszkál a beleiben, azt kellemetlen érzés, de ha végül meggyógyulsz, akkor megörülsz.
Igen, de még egy pillanatra visszatérve arra a kérdésre, hogy mondjuk a kisüzemi sörfőzdéket zavarhatja ez, hogy rátalált akár az új hullámos, vagy ipára, meg az egyebekre a nagyüzemiek, hogy csak eszembe jut egy olyan lehetséges érv, amin simán lehet, hogy nem igaz, de hogy nincs ezáltal az, ami ugye kialakul az emberekben, hogy oké, van a sör, amit megveszek a boltba, és otthon a foci meccs között megnézek, meg van az olyan sör, amit meg valami alkalomszerű különleges, azért több pénzt is hajlandó vagyok kiadni, ha nekem ez fontos. De ha már azt látom, hogy az ott van ugyanaz a polcon is 10 000 számra, ugyanúgy ipa, most akkor miért fizessek háromszor annyit érte? Jó, biztos van valami különbség, de hogy tehát ez a típusú nivellálása, vagy hogy mondjam, ilyen tömegesítése ezeknek a mégiscsak brandé váló sörfajtáknak, ez nem okoz fenyegetést?
Már hogy például az, hogy az IPA tulajdonképpen egy ilyen közhasználatú sörben, nem lehet már akkorákat villongani, vagy villantani, ha te tudod, mi az IPA, szóval csak már nem fognak elállni.
Igen, például.
Elmagyarázod nekik, mi az India Pale Ale. Lehet, de szerintem ez a kérdés inkább ott dől el, hogy azokról a polcokról, amikről a tévénéző tömeg a meccshez leveszi a soproni IPA-t, azokon a polcokon amúgy sose lett volna a kisüzemi sör, úgy értem a Tesco-ban, meg a CBA-ban, meg a nem tudom, hogy egyszerűen más az elérése a kettőnek, tehát olyan más hullámhosszon vagy sávszélességen fut a két dolog, hogy valószínűleg ezért Biztos van egy kis ilyen kanibalizáció, hogy az előtti ipát csak kisüzemből lehetett, aztán valakinek tökre ízlik a sopronipa, és nem megy többet kisüzembe, tehát valószínűleg van ilyen mozdulat is, de szerintem összemérhetetlen nagyobb az előnye, tehát az edukáció az, hogy milliók fejébe változik a sörről való kép, és nem, és divattá vált, tehát hogy például elve az jut eszünkbe, hogy egy csajt elkápráztatni, azzal villantani, hogy elmondod, mi az ipa, tehát ez önmagában egy olyan gondolat, 20 évvel ezelőtt mi? Tehát nem azt gondolja, hogy buzi vagy akkor. Tehát ugye vissza az ered. Tehát tényleg, tehát ne kóstolgass már a sört, volt régen. És a csajoknak se nagyon tetszett, ha kóstolgattad a sört szerintem. Na mindegy, most már az, hogy ebben lehet villogni, lehet buliba sört vinni, tehát hogyha mondjuk elmész egy buliba, akkor már bőven lehet sört vinni, de valószínűleg nem soproni ipát. Tehát azért, amikor mutatni kell, hogy mekkora gurmé vagy, meg rá is szántad a pénzt, és ízlésed is van, akkor valószínűleg nem soproni ipát, nem egy rekesz soproni ipát viszel a buliba, hanem valami menő kisüzemi dolgot. Míg lehet, hogy ugyanez az ember otthon a meccshez bőven meg beéri egy pár soproni ipával is.
Most visszatérnék így az alapfogalmakhoz, de hogy a könyvedben arra is megkísérelsz választani, az mitől lehet, tehát, hogy a sör szó az sokak számára és sokáig egy bizonyos fajta, ezzel a fajta lágersörrel lett azonos, pedig hát nagyon sok fajta más sör is volt a világtörténelemben, vagy ezek közül nagyon sokan nemzetközileg is népszerűek voltak, és mégis hogy alakult, hogy ez a fajta lágersör lett így az egyeduralkodó a piacon?
Igen, hát ugye ez a fajta lágersör 1842-ben a Pilsner Urquell születésével született, tehát minden sör, amit iszunk, azt tulajdonképpen a Pilsner Urquell egy távoli leszármazottja, de jellegzetes periférikus módon, tehát úgy értem, mi vagyunk a periférián, ez az út Milwaukee-n keresztül vezetett, tehát nem az van, hogy Pilsnerből, ami innen nem tudom, 500 vagy 800 kilométerre van, hanem a 8000 kilométerre levő Amerikán keresztül jött vissza ez a dolog. Tehát, hogy Amerika a 19. század utolsó évtizedeiben ment át egy hatalmas robbanáson, úgy iparilag, mint társadalmilag, mint fogyasztói kultúra szempontjából, és a pilzeni stílus tulajdonképpen itt tudta igazán kibontakoztatni mindazt a sok előnyét, amit egy nagy üzem szempontjából jelent. Például ugye az erjedés biztonságot. Ugye ez a legnagyobb kulcsa, hogy a nagyüzem miért ragaszkodik a pilzenihez, meg a lágerhez. Ugye a pilzenihez azért ragaszkodik, mert nagyon világos, és kiderült már a 19. század utolsó éveiben, hogy az emberek igazán az aranyszínű sört szeretik. Minél aranyszínűbb, annál jobb. Így nyomta le a Pilsner a Drehert és a Spátent, ami pár évtizeddel ezelőtt meghatározó volt. És így lett a Pilsen a fő zászlóshajója ennek a lager stílusnak, és az erjedés biztonság pedig arról szól, hogy ugye hatalmas mennyiségeket erjesztenek egy nagy gyárba egyszerre, és ezt hűtve körülbelül 1-2 fokon csinálják, ami egy nagy biztonságot ad, ugyanis ezen a hőfokon nem tud megfertőződni, tehát ha még beleöntenél egy kancsónyi vadélesztőt gonoszságból, valószínűleg azt se tudná elrontani, mert ezen a hőfokon minden más élesztő megdöglik, kivéve ezt a tökéletes katonát, a láger élesztőt. És ez azért nagyon fontos, mert ha ez a biztonság nincs meg, akkor nem tudsz egyszerűen nagyba gondolkozni, szóval nem tudsz mondjuk egy 500 ezer hektós tankot csinálni, mert hogyha az megromlik, akkor kb. Csődbe megy a cég, kis túlzással, vagy nem tudom. Na mindegy. Tehát, hogy ezért nagyon is alkalmas, az aranyszíne meg végtelen látványos, pláne amióta ugye van olcsó üvegpohár minden lakásban, ez is a 19. század utolsó évtizedei. És aztán persze a fogyasztói társadalom kifejlődése, aminek ugye a legnagyobb lépcsői például a hűtőgép, ami szintén Amerikában került bevezetésre. A hűtőgép ugye a jégdobozok helyett, a hűtőgépekben pedig már üveges sör kellett, tehát itt van az üveges sör, ugye a sör azért egy kocsmai dolog volt, és aztán megjött a hűtőgép, meg az üveges sör, és kiderült, hogy az amerikaiak nagy része már simán nem a barátaival sörözik, hanem otthon sörözik, tévénézés közben, és a tévé a harmadik legfontosabb dolog. Tehát hűtő, csomagolás, üvegessör és televízió, így gyakorlatilag a kocsma világa az áttelepült a nappaliba, és a család, vagy akár a barátok is tévénézés közben Mirelit kaját szopogatva üvegessört ittak. És itt az eladási front is megváltozott, többé nem a kocsmába kellett eladni, ahol ugye lehetett volna kóstolgatni, beszélgetni róla, stb., hanem az amerikai által feltett szupermarketben, ahol egymás mellett rengeteg sör volt, volt, amik nem tudtak beszélni, tehát a marketinget kellett hozzájuk feltalálni. A marketing pedig legjobban akkor működik, ha épp fogyasztod a terméket, hol? Tévében. Tehát ez a dolog így össze lett szálazva, és végül összekötötték azt, hogy a tévéreklám, a szupermarket és a hűtő egy olyan gyönyörű kört alkot, ahol gyakorlatilag el se tévesztheted, hogy milyen sört így áll, vagy nem tudom, és ez lett a fogyasztói társadalom sörözésének a formája, és aztán ez az egész világot meg, így aztán, ugye ez nagyszerű módja annak, hogy hogy csinálj töménytelen sok pénzt. És a pénzt azt mindenhol, minden kultúra nagyon szereti. És hogy az amerikaiak csinálták a pénzt, akkor leszarom, megcsinálom ugyanúgy én is itthon. Tehát hogy ez így terjedt, mert például ez a, nem minden multi amerikai amúgy, de mondjuk ott találták fel ezt az összekötést, ami rengeteg pénzt csinál a sörből, és aztán ez le lett másolva mindenhol a világon, és ugye itt egyszerűen tőke dominanciáról van szó, azért iszik mindenki lágert, mert ez a nagy tőke ezt akarja, és te meg azt csinálod, amit a nagy tőke akar. Sajnálom. Ennyi.
Igen, de ez nagyon érdekes amúgy tényleg, ahogy most itt gyönyörűen levezetted, hogy ez tehát messze többről szól, mint arról, hogy most akkor a sörnek pontosan hogy ízlik, vagy hogy nem ízlik valakinek, hanem ilyen szociológiai és kultúrtörténeti és gyártástörténeti ellátási láncok. Szóval, hogy ez így összetalálkozik egy ilyen így képlet, van. És szépen akkor összeáll az, hogy letarolja a világot.
Na és akkor bocs, csak ezért vicces, amikor azt mondja valaki, hogy mi az ő kedvenc sör, vagy ő milyen sört szeret, vagy szereti a sört, de nem ismered a sört, azt ismered, amit eléd rakott a nagy tőke. Tehát ez olyan, hogy amikor ugye nem tudom, mint az egérke menne a labirintusban, és oda raknak neki egy darabka húst, és azt mondja, hogy ez a kedvenc húsom, de hát nem kaptál semmilyen más húst. Tehát.
Éppen ezért nekem egyébként tök érdekes élmény volt, voltam egy ilyen Erasmusos fél évig Belgiumban, és akkor mondjuk megtapasztalni egy olyan sörkultúrát, ahol persze jelen van ez ugyanúgy, mint mindenhol a világon, de azért mégis van egy nem új hullámos, hanem egy nagyon régi hullámos sörkultúra, ami valami teljesen más, és ugyanúgy ott van a szupermarketek, meg mindenhol, meg persze a kocsmákban, és az egésznek van egy ilyen étosza, ami túlmutat ezzel
nem
a
nem akarlak kiábrándítani ebből a szép...
De most valami nagyon kiábrándító, szóval mondani, látom az arcodon, igen.
Ugye ez a belgos sörkultúra egyrészt valóban tényleg ősi.
De már ugyanúgy...
De azért nem annyira. Tehát ugye Napóleon megszüntette az összes belga kolostor, tehát amik ugye ma a kolostori sörfőzők, azok mind valamikor a 19. század közepén újra alakultak, és közben nem tudom, évtizedekig csak gyom nőtt a sörfőzdéjükben, és aztán az a rengeteg sok Oud Bruin, meg a lambikok, meg az a millió gyönyörű sör, ami Belgiumban van, azok gyakorlatilag, hogy mondjam, sötétben, titokban főzögették az egész 20. században, hogy ne vegyék észre lehetőleg, a nagyvilág ne vegye észre, mert hogy milyen kínos se van, olyan volt, mint a izlandi rohasztott cápa hús, hogy nem szíves, vagy van ez a furcsa sajt Szardínián, amiben kukacok vannak, az megvan? Nincs. Az nagyon durva. Most nem ugrik be a nevet, tök mindegy. Tehát ezt igazából nem voltak rá büszkék, és nem is tudták, hogy a szomszéd mit főz, azt, hogy az is savanyú, ennyit tudtak róla kb. És egy zseniális csávónak kellett jönni, aki a 80-as években, az 1980-as években járta be Belgiumot, úgy hívták Michael Jackson, és nem az a Michael Jackson.
Nem, az mondjuk erős lett volna, igen.
Nem. Ehhez is ér.
Igen. Szóval nem, egy tök másik Michael Jackson, egy angol újságíró tulajdonképpen, aki bejárta, és ő is ilyen újságíró féle volt, mint én, és gyakorlatilag neki ott volt a nagy revelatív pillanat, hogy ezeket megkóstolta, és zseniálisak, de milyen bosszantó, hogy még a szomszéd se tudja, hogy mit főz a szomszéd, és mindenki rejtegeti, és úgy kell belőle kicsikarni, és elkezdte leírni, ez elkezdte szétszálazni, leírni, műfajokra bontani, és tulajdonképpen itt született meg a sör műfaj fogalma. Tehát az ipa is itt született, mert ugyan volt ipa, de senki nem beszélt róla igazán így. A korabelileg használták kereskedelmileg egy-egy dolgot, de az ipát például októberbírnek hívták, mert igazából az egy októberbír, ami elment Indiába, de aztán évekkel később ránézve az már egy ipa. És az egész koncepciót, hogy vannak sörműfajok, azt a Michael Jackson találta föl a belga sör révén. Olyan, mint hogyha egy rég elhagyatott vadvirágos mezőn körbent volna, és de gyönyörű, ez is, ez ilyen, és taxonómiát írnak így, ez hasonlít ehhez, ennek a rokona, stb. És így feltérképezte a belga sört a 80-as években, és azóta jöttek rá a belgák, hogy ami náluk van, az egy végtelen gazdag, csodálatos ősi sörkultúra.
Ezt bezzeg nekem nem mondták el. ezt a 80-as évek beli eredetet.
Igen, de ugyanakkor ez a lényege nem változtatott. Tehát az, hogy valaki kikerült a nem is tudom, a Soproni, Borsodi és a Heineken sörök
világából. Azon a lényege nem változtatott, viszont azért olyan érdemes elgondolkozni, hogy például a Butánban milyen sörkultúra van, tehát jelenleg semmilyen, mert nem járt Michael Jackson, és nem kóstolta meg minden völgynek a saját főzetét, simán lehet, hogy ott is minden völgyben máshogy se van olyan sör.
Ilyen rejtett kincsek akkor lehetnek máshol is, csak a belgából azért lett egy világbrand, mert jött egy ilyen marketinges gondolkodású ember.
Hát ő nem volt marketinges gondolkodású.
De nyomában már jött valaki, aki igen.
Nyomában persze jöttek, igen, tehát hogy ő amúgy őt lovaggá ütött a belga király, meg mindent. Tehát pontosan a belgák azért észrevették azt a sok 100 milliárd eurót, amit kerestek ebben, tehát mai napig a Belgium exportjának a 40%-a a sör, vagy valamilyen elképesztő szám, tehát milliók lettek gazdagok abból, amit a Michael Jackson összerakott.
Lehetséges, hogy akár Magyarországon járt volna, és nem most, hanem a 90-es években, akkor viszont nálunk valami mégsem volt ez a sörkultúra.
Nem, nálunk nem volt. Tehát ennyiben tényleg volt ennek egy alapja, ami ott megmaradt, nekünk ilyesmi nem volt. Hát ugye sok, ugye ahogy jársz ilyen szerencsésebb nyugati országban, vagy Ausztriában, de csomó régi dolog tök jól megmaradt, falvak, Dél-Franciaországban, ez a kisvárosok, úgyhogy csak 15. század épületekből áll. Ugye minket a történelem kicsit máshogy rázott meg, és ugye a kommunizmus nem kímélte a bármiféle kis vállalkozást, aztán a rendszerváltás se kímélte, és így tovább. És így tovább. Amúgy pont a minap egy hasonló beszélgetéssel jutott eszembe, hogy nekem még itt van a telefonomban a telefonszáma egy nagymarosi néninek, aki még úgy főzi a házi sört, ahogy a nagyanyjától tanulta. Tehát ilyen egészen apró búvópatakokban valószínűleg a mai napig, ha nagyon, nagyon néprajzosok vagyunk, akkor mai napig felfedezhetőek ősi, vagy hát legalábbis a régmúltból, a nagyüzem, mindenféle által érintetlen módon tovább élő házi sörfőző hagyományok. De hát ez tényleg egy komoly néprajzi tudományos kutatás, ezt kiszaszerolni a világban.
És te, ha jól vettem, te ezt a könyvben is azt írtad, hogy te valamiféle adósságodnak tekintetted ezt a könyvet, hogy akkor ezzel még tartoztál a nem is tudom, sör piacnak, vagy sörszakmának, vagy a sörnek, magadnak, hogy a jövő, tehát innentől kezdve, vagy nem tudom, hogy te jelenleg neked milyen kapcsolatod van a sörrel, hogyha most ezt a könyvet félretesszük.
Hát nekem van még, én nagyjából kiléptem a budapesti vendéglátásból, egy kocsmának vagyok társtulajdonos a Berlinben, és gyakorlatilag szerintem ennyi, meg van egy pár sörbrendem, ami még piacon van, de tulajdonképpen ennyi a kapcsolatom a sörrel. Én az elmúlt években nagyon sokat párlatokkal foglalkoztam inkább, de jó kapcsolatom van a sörrel, de a sörszakmából egy kicsit, úgy értem, a sörbizniszből egy kicsit elegem lett, ugye jó pár kocsmám volt, az Élesztő volt a legnagyobb kocsmámból, szintén kiléptem. Gyakorlatilag ez a karantén beütött, akkor én hátrébb léptem, és kicsit elkezdtem eltávolodni attól, amit csinálok. Tehát rájöttem, hogy igazából hát én marketinget csinálok, ami gyakorlatilag arról szól, hogy próbálom embereket rávenni, hogy ezt igyanak, vagy azt igyanak, vagy többet igyanak, vagy ilyesmi, és ez az egész végső soron fogyasztássá válik, és az egész, valahogy a karantén elén volt ilyen hangulat, és mai napig ezt gondolom, csak már nem tudom olyan jól érzelmileg átérezni, hogy igazából a túlfogyasztás egy borzasztó nagy baj, tehát miért jó az, ha, tehát mi értem van az én munkámnak, ami arról szól, hogy igyál még egy sört, de miért igyál még egy sört, az miért jó a világnak, vagy mennyi tudom, itt ne így sört egyáltalán. Tehát én rájöttem, hogy szívesen mondom, mert én megiszom a sört, ha van kedvem, de a közönség ne igyon sört, ne azt igyon vackot, leszarom. Tehát tényleg annyira nem érdekel a marketing, hogy mit iszol, meg ki mit iszik. Nem is kedvem bizonygatni, hogy ez jó, vagy jobb, vagy ilyesmi. De ebben az a kiábrándulás is benne van, hogy mi ilyen viszonylag kicsi cégként próbáltunk beleszólni a sör bizniszbe, és azért hosszú távon kiderült, hogy itt is csak sok pénzből lehet sok pénzt csinálni, tehát kicsiként meg nem kicsi eredményeket lehet elérni, és ez a kicsi nagy, ez kizárólag a bankszámlád mérete, jó, nem kizárólag, de nagy részt a bankszámlád mérete, mennyi pénzt tudsz beletolni egy-egy akcióba, egy-egy mondatba, egy-egy image-be, vagy projektbe, vagy bármibe, vagy sörbe, mennyire tudsz ott lenni a nagy vagy áruházakba, stb. És ez a fajta marketing nem áll közel a szívemhez. Amúgy én hozzám az a fajta marketing állt közel, amikor jó dumákat lehetett írni, meg érvelni lehetett, meg felfedezni dolgokat, cikkeket írni, jó fotókat, lifestyle, feeling, nem tudom, egy csomó jó dolgot csináltam a marketingben, és egy idő után rájöttem, hogy ó, az tök jó, az cuki, meg minden, de valójában nem erről van szó. Valójában, amit csinálsz, az mellé megy a pontnak, igazából sokkal egyszerűbben kéne gondolkozni, célra törőbben, butában, és sokkal több pénzt kell belerakni, és akkor lenne sikeres. Tehát rájöttem, hogy ez igazából nem nekem való.
És akkor mivel foglalkozol egyébként most már? Ez a berlini kocsma egyrészt?
Berlini kocsmával nem kell nagyon sokat foglalkoznom, egy nagyon jó barátommal csináljuk együtt, és ő gardírozza ezt a dolgot. Hát én dolgozom a világ legnagyobb rendezvényszervező cégének, a Reednek, akiknek van egy nagyszerű párlat szakmai kiállításuk, egy Spirit Trade Fair, ami szintén Berlinben van, és ott vagyok Central European Sales Representative, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ebből a közép-európai régióból én viszem oda a kiállítókat. Tehát úgy értve, hogy cseh pálinkásokat, horvát gint, magyar gint, az unikumot, meg nem tudom, mindenfélét, amit el tudsz képzelni. Úgyhogy én főleg ezzel foglalkozom most így szakmailag. Már pénzkeresetileg mondjuk amúgy, meg szakmailag, hát gondolkozom azon, hogy mi legyen a következő könyvem, most ezt megírtam.
De akkor maradtál valamennyire az alkoholoknál, csak itt váltottál.
De igen, de még az is lehet, hogy majd leszállok az alkoholokról. Tehát igazából nincs bennem egy óriás elhatározás, én mindig is alkoholokkal akarok foglalkozni. Bár tökre szeretem az alkoholt, és jól is tudom fogyasztani, tehát én úgy értem, hogy ha nagyon régóta iszom alkoholt, soha nem volt vele igazán problémám, vagy hát, hogy úgy mondjam, szóval én nem tartom ezt egy igazán káros dolognak, ugye, vagy szóval nincsen gondom, hogy az alkohol az valami rossz dolog lenne. Nyilván borzasztó hatásai tudnak lenni egyes emberekre, de hát ezért is fontos, amit én csinálok, hogy az alkohol kultúrája, amint ezt a könyvben is leírom, az alkohol kultúrája a legjobb ellenszere az alkoholizmusnak. Tehát az alkoholizmus ellenszere amúgy nem a Fanta, lime, citrom, bármi hülyeség, hanem az alkohol maga, amit okosan iszol.
Igen, meg hát ahogy erre korábban is utaltunk, hogy igazából természetesen ez a könyv a sör életrajza, de közben valójában egy csomó minden másról szól, tehát kultúrtörténet, társadalomtörténet, és ezeket, tehát ugyanúgy lehetne, ha nem tudom, valami más ilyen alapvető kultúrjavunknak is a története, és abból, tehát látszik, hogy téged sem csak itt a sör maga érdekelt, hanem ennél sokkal tágabb összefüggések érdekeltek, és ez át is jön. Úgyhogy nyilván ez még sok mindenről lehetne ennek kapcsán beszélni, de meg a könyvben is rengeteg minden van, úgyhogy ezért olvassátok is el, de mi most itt lezárjuk ezt a beszélgetést, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél.
Én köszönöm a lehetőséget.
Elmondtad, nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok minket, és ezt tegyétek továbbra is így. A Filiző Podcast adásait megtaláljátok a 24.hu-n, illetve Spotify-on, vagy bármelyik streaming platformon, ahol podcasteket szoktatok hallgatni. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!